és az ő munkássága előtt tiszteleg. Kressz Park és különleges kerékpárok bemutatója és bicibusz, avagy két kerékkel érkeznek a gyerekek a Tour de Hongrie király szakaszának befutójához. A 101 éves Tour de Hongrie kulisszatitkai és Pécs érdekes emberei értékálló alkotásai.
Országjáró szombat délután 15:30-16 a Kossuth Rádióban.
Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
Jó napot Magyarország, Újhelyi Zoltánnal.
4:05 lesz 2 perc múlva, a szerkesztő Gödöllei Anna nevében is köszöntöm hallgatóinkat. Mit szól hozzá, műsorunkban ma is önöké a főszerep. Írjanak nekünk, hívjanak bennünket, és mondják el véleményüket a következő témákkal kapcsolatban. Ön szerint vannak-e még falusi értékek, amit mindenképpen meg kellene mutatni a világnak ahhoz, hogy leszámoljunk a kis településeket érintő előítéletekkel? És mit gondol, beszélhetünk még erős családi értékekről egy olyan világban, ahol a közösségi média és a mobiltelefon a szülőnk, a társunk és a párunk? SMS számunk 0639666, telefonszámunk 061 vagy 0630 759 5200, a hallgatói hozzászólások kezelésével kapcsolatos jogi iránymutatást megtalálják a mediaclick.hu oldalon. Nagyobb távolságok, kisebb komfort, a falusi élethez ezernyi előítélet tapad. A nagyobb csend sokak számára maga az unalom. A szép nagy kert sem mindig vonzó, ha nekünk kell például kapálni, és akkor még nem beszéltünk a Baromfi udvarról, vagy a minden hajnalban visító disznóról, ami ugyan már a faluban is kuriózum számba megy, de sokak számára még így is riasztóbb, mint például a csúcsforgalom zaja és bűze a nagyvárosi utakon. De mitől válik élhetővé egy kis település? Igaz-e az, hogy sok falusi fiatal sem veszi észre környezete értékeit? Tanulhat-e a város a falutól? Vonzóvá tehető-e a vidéki élet, és hogyha igen, akkor hogyan? Na és a fő kérdésünk, hozzá tartozik-e a faluhoz az agrárium? Stúdiónk vendége Mikula Lajos, a Fiatal Gazdák Magyarországi Szövetségének a főtitkára, a Pannon Vidék Szövetség főtitkára. És akkor a kérdésekre elsőként a válasz Meszesány Györgytől és beszélgetőtársaitól.
Ön szerint sokakban miért vannak előítéletek a falusiakkal kapcsolatban?
Én úgy gondolom, hogy mindig van egy ilyen előítélet a társadalomban, bár ez nem igazán így Magyarország specifikus, vagy a jelenkor specifikus, szerintem ez azért még így mindig megvolt a történelem folyamán. Ez szerintem annak köszönhető, hogy ugye az értelmiség, meg alapvetően a nevezük művelt embereknek, tehát a tanult emberek, azok mindig a városban szoktak koncentrálódni, hiszen ott vannak ugye az egyetemek, ott vannak a különfajta ilyen nagyobb tudományos központok, és én úgy gondolom, hogy emiatt talán lehetséges egy hát ilyen előítélet, vagy egy ilyen alsóbbrendűnek tekintett állapot így a vidéki és a városi ember között, bár nyilván úgy gondolom, hogy ennek igazából semmi alapja nincsen így a valóságban, ez csak egy ilyen megmaradt társadalmi különbség.
Ha ki kéne emelni értékeket, mik lennének a legfontosabb értékek, amiket például jobban kéne reklámozni, hogy miért jó vidéken, falun élni?
Hát aki szeret kertészkedni, én nagyon szeretek, szerintem az fantasztikus, mikor az embernek saját termése van, kis kertje, virágos kertje, netalántán néhány állatot is tart. Kicsit olyan önellátós lesz az ember, és szépítgetheti a saját környezetét. Szerintem jó dolog, de persze ma nagyon sokféle szempont van az, hogy abból, hogy vidéken lakjunk-e vagy sem, mert ugye a infrastruktúra, a munkahely, egy csomó minden befolyásolja. Régen ugye a paraszt emberek a kis környezetükbe éltek, és el volt mindenki. Megtermelte magának a kis mindennapi betevőt, és esetleg eljár dolgozni valamerre, főleg a családfő. Ez manapság már megszűnt.
Telefonszámunk a 061 és 30-as előhívóval 759-5200.
SMS számunk pedig 0639-660. A stúdiónk vendége tehát Mikula Lajos, a Fiatal Gazdák Magyarországi Szövetségének és a Pannon Vidék Szövetségének a főtitkára. És hát az apropója a beszélgetésünknek sok egyéb mellett az, hogy egy pályázatuk van, a Vidék Vibe, ahol arra biztatják a vidékieket, hogy néhány másodpercben, maximum 60 másodpercben küldjenek be egy kis videót arról, hogy miért jó falun élni. Ilyen rosszul állunk a falun?
Hát először
jó napot kívánok!
Jó napot kívánok, először is köszöntöm én is a hallgatókat. Szerintem nem állunk ennyire rosszul. Ez egy ifjúsági projekt, amiről szó van, tehát 30 év alatti fiataloktól kérjük azt, hogy úgynevezett reels videókat, ők ezt fogják érteni.
De mondjuk el az idősebbeknek is, hogy mit jelent.
Hát ezek ilyen rövid videók, hogyha Facebookoznak, akkor ilyen külön-fülön szokott megjelenni, és akkor lehet húzkodni az ujjukkal föllen, azok a reels videók. Ugye ebből minél rövidebb, annál jobb, annál ütősebb, ugye egy rövid időre lefoglalja az ember figyelmét, ezt az idősebbek is és a fiatalabbak is azért nagy élvezettel szokták nézegetni. És ilyen részvideókat kérünk a fiataloktól, hogy küldjenek be nekünk, és mutassák meg azt, hogy őnekik mitől szimpatikus a kistelepülési élet, ahol ők élnek. Hogy ezen belül egyébként milyen témát fognak földolgozni, az másodlagos, majd ők megmutatják a saját szemükön keresztül, hogy mit látnak érdekesnek. Ugye az volt ennek a programnak az egyik indítója, hogy van nekünk egy vidékfejlesztési szervezeti partnerünk is, ugye ezt a két szervezetet említette szerkesztő úr, de van egy harmadik lába ennek a dolognak, ami kimondottan vidéki fiatalokkal, illetve az ővelük foglalkozó szakembereknek a szervezete. És csináltak ők egy felmérést, amiben hát nem azt kérdezték meg, hogy mikor akar szülni valaki, meg akar-e fölvenni hitelt, hanem egy ennél szerintem sokkal adekváltabb kérdést tettek fel. Azt kérdeztük meg a fiataloktól, hogy hogy vannak. Ezt nagyon ritkán szokták megkérdezni az emberektől is.
Csak így egyszerűen?
Hát nagyjából igen. Tehát a kérdések arról szóltak, hogy érzed magad. Nem, semmi nyomasztó dolog nem volt benne, a barátaid, amit szoktatok csinálni, hova jártok szórakozni, mi az, ami érdekes neked. Egyébként a motivációikat is próbáltuk azért földeríteni ezen keresztül. Például volt egy olyan kérdés, hogy tervezi-e, hogy elhagyja a települését. És egy meglepő eredmény jött ki, mert 25%-a egyáltalán nem tervezte, tehát egy negyede azt mondta, hogy ő köszöni szépen, jól van. A 35%-a volt az, aki azt mondta, hogy mindenképpen le fog lépni onnan, tehát itt nincs kérdés, el akar menni. És van a 40% középen, aki ingadozik, aki még nem tudja, nem döntött el. Tehát menne is, megmaradna is. Na hát szerintem ők azok a célcsoport, akikkel azért foglalkozni kell. Őket kell meggyőzni arról, hogy igenis maradjanak ott, hiszen fiatalok nélkül nincs vidéki élet. És azért találtuk ki ezt a pályázatot, hogy tudjuk azt a fajta kommunikációt, ami a fiatalokat megszólítja, ami az ő motivációikat erősíti, azokat azt úgy fölépíteni, hogy ez tényleg nekik szóljon. Hát ki tudná megmondani, hogy mi az érdekes egy falusi életbe a fiatalok számára, hogyha nem a fiatalok. Úgyhogy egy kicsit olyan fondorlatos program ez, de reméljük, hogy be fog jönni, és a felnőtt társadalomnak is egyfajta üzenetet fog hordozni, hiszen a fiatalok szemüvegén keresztül láthatjuk majd azt a környezetet, amiben mondjuk adott esetben ők is élnek. És ők lehet, hogy mást fognak benne értékként látni, mint az idősebb generáció.
Mit mond Péter? Telefonszámunk 061 vagy 06 37 159 52. Parancsoljon, ne néha szó.
Üdvözlöm a rádió hallgatókat. Nagyon jó kis kezdeményezés, és amit az előttem szól, amit itt létrehoztak. Ez egy nagyon jó dolog, de nyilvánvalóan falu és a város közt, és hogy vidék vagy a város élet a jobb, mind a kettőnek van pozitív, negatív előnye, hátránya, de nyilvánvalóan, aki falun él, az szeretne városba menni, és pont fordítva ugyanaz, hogy városból falura, de nyilvánvalóan ez rengeteg összetevő és elég bonyolult kérdéskör, de attól függetlenül, hogyha van egy családi háttér, vagy egy gyerekkorban hozott úgymond jövőkép, akkor nyilvánvaló, ami százalékos arányt mondott az előttem szóló és a kutatás eredményéről, hogy nyilvánvaló azok maradnak, és látják a jövőképet, akkor maradhatnak. De nyilvánvaló a falusi életnek is vannak előnyei, itt a távmunkától kezdve az internet egyéb, illetve nyilvánvaló a közlekedés is egy nagyon fontos dolog, hogy épültek autópályák, a kapcsolat a város, illetve a nagyvárosok között, de nyilvánvaló vidékre is lehet telepíteni gyárakat. Én üdvözlöm azt is, hogy mostanában már a Dél-Alföld, vagy Észak-Kelet-Magyarországon is települtek nagy gyárak, ezzel munkahelyet teremtettek, tehát ilyen szempontból én örülök neki, hogy fejlesztették a nyugati részhez, nyugat-magyarországi területhez képest a Kelet-Magyarországot, de a falu az nyilvánvaló stresszmentes, nyilvánvaló sokkal szabadabb, önellátóbb, nyilvánvaló ki lehet próbálni dolgokat, jobban ismerik egymást az emberek, a problémáikat összetartanak, figyelnek egymásra. Nyilvánvaló a városi élet pedig ott az elszigetelődés, illetve az a nem törődömség is néha, ha csak magunkkal foglalkozunk.
Péter, akkor ezek szerint ön városi egyébként?
Igen, város idején rengeteg, tehát a napi ritmusomból és a munkámból kifolyólag én járok különböző vidéki vagy falu falukba, és én ott találkozok emberek, és ez 30 éve végzem ezt a rengeteg tevékenységet, és nekem azért jó ez, meg azért jó ezt így elmondani, mert azt is meg tudom erősíteni, hogy mondjuk én elmegyek Békés-megyébe, hogy annyira jó és környezetben megy az ember, vagy az energiák olyan jók, hogy azt el nem lehet mondani, de az ország más pontján is ugyanez van, de vannak olyan helyek, ahol nyilvánvalóan múltból és külföldi emberek vannak, külföldi népszokásokkal egyébként, és ezt azért nehéz kezelni, de nyilvánvalóan elfogadja az ember ezeket. De én még egyszer mondom, én voltam vidéken is, tehát nagyszülőknél nagyon sokat, voltam Balaton környékén, ott is éltem, illetve ugyanúgy a Dél-Alföldön élek most, de nekem ez is nagyon szép, gyönyörű hely, de mégis más azért itt városban, mint mondjuk kis településen,
vagy falon élni. Köszönjük szépen, mit mond László? Jó napot kívánok, önnél szó, László.
Jó napot kívánok, tökéletes a téma. Én mindig a falu, a vidék mellett vagyok. Ugyanis a városi fal, amikor onnan kezdődött, csak eljutott egy olyan szintre. Vidéken miért jobb lenni? Ha többet gyaloglunk, többet mozgunk, biztonságosabban köszönünk egymásnak, a kisebb települések, ahol itt is egy 1500 ember él, ott szinte ismerjük mindenkit. Mm. Jó napot, szia, mi újság, híreket tudunk szóba.
Tehát igaziból beszélgetnek.
Beszélgetnek, akkor a gyerekeket ismerik, aztán mozgás is. Most hogy mondjam, lemegyek Budapestre, eldobom magam, amikor látom, hogy megy egy hölgy, és visz négy sétáltat, négy kutyát. Hát ha nekem a városon, falun vagyok, és van kutyám, akkor több mint az, hogy van kis kertem, vagy lemegyek a parkba. Tetszik tudni, most az a gazdának jó a kutyatartás, vagy a kutyának jó, vagy annak jó, aki sétál, tehát egyszerre négy kutya. Szóval visszatérve erre, hogy falun tud egy cserét virágot ültetni, igen, mondhassák, hogy balkonra ott is lehet, erkére ott is, színházba.
László, akkor jól értem, ugye, hogy ön akkor falun él valószínűleg, valahol Észak-Magyarországon?
Kisvárosban élek, Ipolyságon, kisvárosban, de faluról születik, és nem adnám semmi. Lemegyek Budapestre, színházba, vagy ide is jönnek, szóval vannak, de mindig is az embernek az alap volt a természet, a közösség. Sajnos úgy, mint ezek új modernság, a telefonok, a videók, a internet, annyira elhidegülnek, és ez városba kumulálódik.
Köszönjük tehát szépen, köszönjük szépen, értjük szerintem itt a stúdióban is. Vendégünk Mikula Lajos, a Fiatal Gazdák Magyarországi Szövetségének és a Pannon Vidék Szövetségének a főtitkára. Hát ugye mondta ezt a felmérést, ahol megkérdezték a fiatalokat, hogy hogy érzik magukat, ennél árnyaltabban, és azért engem úgy meglepett az, hogy 25% maradna a falusi fiatalok közül faluban, és 40% a bizonytalan, és mondta, hogy ez még jó arány, mert ez a 40% megnyerhető. De mitől ilyen kevesen marad? Mitől maradnának ilyen kevesen? Mi az, amivel elégedetlenek?
Hát ugye ez egy komplex probléma, ugye a magyar vidéknek a problémái, azok a fiataloknak a problémái is. Ugye alapvetően kettő ok miatt hagyják el az emberek a vidéki térséget. Kettő fő oka van ennek. Az egyik a szolgáltatásoknak az eltérő szintje.
Hát kevesebb bolt, kevesebb szórakozóhely, kevesebb orvos.
Hát az alapszolgáltatásokkal is van probléma. Ugye én voltam 5 évig polgármester, és az 5 éves polgármesteri tevékenységemnek szerintem a legfontosabb eredménye az volt, hogy sikerült az egyik nagy német kereskedőláncnak a boltját odahozni a településre. És ott persze itt néhány hallgató lehet, hogy azt mondja, hogy miért kell a külföldit odaengedni. Hát azért, mert a magyar boltosnak az uzsorájából így kiszabadult a településnek a jelentős része. Gyakorlatilag méreg drágán lehetett megvásárolni a kisboltokba, amik szintén egy magyar lánchoz tartoztak, azokat a termékeket, amiket mondjuk féláron a multiknál meg lehet kapni, és ott, ahol alacsony jövedelemből élő nyugdíjasok vannak, ott nem mindegy, hogy 85 forint a zsemle, vagy 65 forint a zsemle. Tehát ez például egy, és ezek alapszolgáltatások, az orvosi ellátásnak a dolga ugyanez, az oktatási szolgáltatások, tehát hogy milyen iskolai nevelést kap a gyermek, ezek mind olyan dolgok, amik egy fiatal számára is azért számítanak. A utaknak az állapota, meg az egyéb dolog, az csak egy ilyen hozzáadott probléma. Ez az egyik része, amiért elmennek. A másik pedig a megélhetés. Tehát, hogyha nincsen olyan munkahely, amiből ő meg tudna élni, én azt gondolom, hogy már nem annyival olcsóbb vidéken élni, mint régen. Ugye a gázszámla ugyanakkora, a villanyszámla ugyanakkora, a csatornadíj ugyanakkora. Hála Istennek csatornázva van a településeinknek a nagy része, így a környezetvédelmi aggályok azért jóval kisebbek, nem mérgezzük magunk alatt a talajt, de ezek ugyanúgy költségek.
Viszont az önellátás az visszaszorulóban van, mert aki mondjuk járja a vidéket, az pontosan tudja azt, hogy azért nagyon sok vidéki udvarban tuját termelnek és füvet nyírnak.
Igen.
Eltűnt a konyhakert, eltűnt a kisállattartás.
Ezzel nem tudok vitatkozni. Van egy réteg, az idős réteg, akik még azért tartják a frontot, ők minden tavasszal bevetik a kertet. Viszont, hogyha kiszámolják a végén annak a terméknek az árát, akkor a matek nem úgy jön ki. Tehát egész egyszerűen ezekben a kiskerti termelésekben nem lehet olyan minőségű árut előállítani olyan áron, mint ahogy a boltban megkapják. A minősége is más. Ezt hozzá kell tenni természetesen, hiszen hogyha gírbe-gurba az a sárgarépa, de biztosan nem volt permetezve, akkor az ember lehet, hogy nyugodtabban eszi meg, és
jobb, mint mondjuk a multinál, az alsó polc, amit az előbb dicsértünk, ugye?
Igen, hogyha egyenes a sárgarépa és gyönyörű, az lehet, hogy annak van azért oka. Ezek egészséges élelmiszerek, emberi fogyasztásra tökéletesen alkalmasak, tehát nyugodtan vásároljanak a boltba, de van egy ilyen emocionális része is ennek a dolognak, hogyha magam termeltem meg, akkor jobban bízok abba a termékbe. Tehát itt a megélhetési kérdések azok, amik alapvetően befolyásolják az elvándorlást. Tehát hogyha megtalálja a maga számítását, normális munkája van, megfelelő mennyiségű pénzt a fizetésként, akkor nem fog elvágyódni, mert egyébként maga a környezet az olyan, hogy jó.
És ettől kezdve, ugye mivel lehetne megnyerni akkor ezt a 40%-ot, amely bizonytalankodik a fiatalok körében, hogy maradjon otthon, vagy ne maradjon otthon. Mert mondjuk egy vonzó videó, hogy nézd meg, milyen szépek itt a hegyek, vagy képzeld el, hogy milyen jó itt a levegő, az önmagában nem biztos.
Ez egy kommunikációs kérdés is. Tehát addig, amíg a vidéki életnek a presztízse nincs azon a szinten, ahol egyébként lennie kéne. Hiszen,
tehát önmagában, hogy hát nem akarod túlzásbeesni, de hogy rang legyen? Vagy mire célozik?
Hát mindenképpen egy olyan szintű elismerés legyen,
mint ha városban élnék.
Mint ha városban élnék, tehát semmivel nem másodrendű állampolgárok azok, akik vidéken élnek.
Ez tapad egyfajta...
Hogyne?
Egyfajta szégyen akár?
Nem feltétlenül szégyen, de ez ennek van egyfajta pejoratív...
Mind a ketten vidékiek vagyunk, azt azért mondanám.
Értelme is. Egy városban élő ember másmilyen életritmus szerint él, másmilyen értékek azok, amik számára fontosak, egy kis településen élő ember számára megint más dolgok fontosak, mindenki másban erős. Én azt szoktam mondani, hogy azért probléma megoldásban úgy gondolom, hogy a vidékiek sokkal erősebbek. Tehát ott mindig adódik valami egy kertes ház körül, tehát olyan nincs, hogy ne kelljen megoldani. A városiak egy picit gyámoltalanabbak ilyen szempontból. Lehet, hogy kulturális szolgáltatásokból más minőséget, mást fogyasztanak, lehet, hogy egészségesebb állapotban vannak, hiszen az orvosi ellátások lehet, hogy könnyebben eljutnak hozzá, emiatt ugye rácsodálkozik bizonyos dolgokra, vidéken más táplálkozási szokások vannak, tehát én nem gondolom, hogy egyik a másikhoz képest alá vagy fölé rendeltségben lenne. Ennek ellenére úgy gondolom, hogy a vidékiséghez azért tapad egyfajta negatív felhang. És ez a pályázat, amit hirdettünk, ez pont ebben segíthet, hogy mutassuk meg a társadalom egészének, hogy azért vannak értékek, amit az ott élők értékként élnek meg. És hát, ha ez fölnyitja az embereknek a szemét.
És a beszámunk 0639666, telefonszámunk 061 vagy 0630 759 5200. Mitől szép és mitől nem szép vidéken élni? Erről is beszélgetünk a következő fél órában, de előbb rövid hírek a bemondó Szlotta Judit.
Gyásznap van Kijevben. A tegnapi orosz légitámadásban romba dőlt lakóháznál. Volodimir Zelenszky, ukrán elnök is lerótta kegyeletét. 24 ember, köztük 3 gyermek vesztette életét. A romok alól 30 embert sikerült élve kimenteni. Oroszország 2 nap alatt több mint 1500 drónt és több tucat rakétát indított útnak ukrajnai célpontok felé. Az orosz háborús bűnöket vizsgáló törvényszék létrehozásáról állapodtak meg az Európa Tanács külügyminiszterei. A testület az Ukrajna elleni orosz agresszió bűntetteivel foglalkozik majd. Az ukrán külügyminiszter szerint a hágai különleges törvényszék helyreállítja az igazságot az orosz agresszió után. Megnyitják a látogatók előtt a Kármelita palotát, jelentette be a kormányfő. Magyar Péter előzőleg újságírók előtt kezdte elbontani az épület körüli kordont, és közölte, hogy Magyarországon ma nincs helye kerítésnek a középületek körül. A Vitézi Dávid beruházási és közlekedési miniszterrel közösen tartott tájékoztatón elhangzott, hogy a várban zajló kormányzati beruházásokról társadalmi szakmai konzultáció kezdődik. Befejezetlen épület nem marad. Visszatér a József Nádor térre a pénzügyminisztérium, az Alpár Ignác tervezte épületbe, jelentette be közösségi oldalán a tárca új vezetője. Kármán András hangsúlyozta, nincs akadálya a gördülékeny átadás, átvételnek és a közös munka gyors elindításának. Hozzátette, célja, hogy párbeszédre és konstruktív eszmecserére, egyeztetésekre nyitott, magas szakmaisággal és hatékonyan működő tárcát építsenek. Holnap a Dunántúlon tartós esőre, másutt záporokra, zivatarokra számíthatunk. Többfelé kiadós mennyiségű csapadék is lehet. A szél többfelé megélénkül, a Dunántúlon meg is erősödik. Hajnalban 8-13, napközben 11-20 fok valószínű.
Jó napot Magyarország, Újhelyi Zoltánnal.
Fél öt múlt 3 perccel, a szerkesztő Gödöllei Anna nevében is köszöntöm hallgatóinkat. Mit szól hozzá műsorunkban továbbra is önöké a főszerep? Írjanak nekünk, hívjanak bennünket, és mondják el véleményüket a következő témákkal kapcsolatban. Mit gondol, beszélhetünk még családi értékekről egy olyan világban, ahol a közösségi média és a mobiltelefon a szülőnk, a társunk és a párunk, kérdezzük majd 5 óra után, és amiről most beszélgetünk, ön szerint mi az a falusi érték, amit mindenképpen meg kellene mutatni a világnak ahhoz, hogy leszámoljunk a kis településeket érintő előítéletekkel? SMS számunk 0639666, telefonszámunk 061 vagy 0630 759 5200, írjanak nekünk, hívjanak bennünket. És jönnek is folyamatosan az SMS-ek, még egyszer 0639666. Egyik hallgatónk a szíven ütötte az állathang, ugye mondtam azt, hogy hajnalban azért néhány helyen még malacvisításra lehet ébredni, hát azt írta a hallgatónk, hogy hát aki zavar ez a falusi állathang, az menjen a panel dúcába, mert hogy a falusi ettől az állathangtól lehet egyebek mellett önállátó, és ettől kezdve ennek igenis helye van a faluban, akár a kakaskukorékolásnak, írja egy másik hallgatónk. Aztán egy újabb vélemény: Magyarországon jelenleg sehol nem jó élni, mondja az egyik hallgatónk. Egy másik, ezzel ellentétes vélemény: az igazi életet azt vidéken lehet megélni. Aztán egy másik vélemény: gyermekkoromban sokat jártam falun, nekem nagyon tetszett a csend, a nyugalom. Aztán egy újabb vélemény: Budapest után kifejezetten értelmiségi életvitelt hagytam ott több mint 20 évvel ezelőtt, azóta egy tanyán élek Csongrád közelében, és igenis ez egy nagyon nagy kulturális élmény is, a természet közelsége, azt el sem tudom képzelni már, hogy nem itt élek, nem is tudom megszámolni, írja hallgatónk, hogy ez idő alatt hány madárral sikerült megismerkednem, és nekem most a legszebb hangverseny a madárdal, és hozzáteszi némi pironkodás, hogy ez nem egy túlságosan romantikus vélemény, egyszerűen maga ez a csodálatos valóság. Aztán Gábor írja nekünk azt, hogy vidéken a kevesebb ember miatt jobb lakni, a városban pedig a több lehető. Bocsánat, vidéken a kevesebb ember miatt jobb lakni, a városban pedig a több lehetőség miatt. Stúdiónk vendége pedig Mikula Lajos, a Fiatal Gazdák Magyarországi Szövetségének a főtitkára és a Pannon Vidék Szövetségének a főtitkára. Vele beszélgetünk, majd kérdezhetik is, de mit mond Attila? Jó napot kívánok, Öné a szó, parancsoljon.
Jó napot kívánok, és szeretettel üdvözlök mindenkit.
Így a tájszólásából ítélve vidékről telefonál, parancsoljon.
Igen, Felvidék, igen, innen Szepsi mellül. Én azt mondom, hogy meg így is hallottam, hogy az ember, tehát az ahhoz van szokva, tehát a genetikailag ahhoz alkalmazkodott, hogy kint a természetben éljen. Fa közt, állatok közt, tehát nem a város. A város, az nem rég jöttek létre a városok, tehát ahhoz nincs úgy genetikailag az ember hozzá szokva. Ez az, hogyha valaki azt mondja például, hogy a városban ő jól érzi maga, tehát az próbáljon meg egy csöppet úgy felüdülni kint a természetbe, csak a családdal, vagy ha egyedül megy, hogy azt ki kell élvezni azt a csendet. És sajnos már a mai világban annyira stresszes életben élünk, hogy valaki aznak, hogy nem tud kikapcsolódni, és az a stressz neki már hiányzik. Tehát az már probléma. Tehát ha valaki egyedül egy csendes helyen nem tud, nem érzi jól maga, akkor túl van hajszolva, meg kell pihennie.
Tehát ön akkor azt mondja, hogy rosszra is rá lehet szokni, és önnek ez a rossz, ez a város. Köszönjük szépen. SMS számunk még egyszer 0630 9660. Mondják el nekünk azt, hogy mitől jó, netán mitől rossz az önök tapasztalata szerint falun élni. Stúdiónk vendége pedig tehát Mikula Lajos, a Fiatal Gazdák Magyarországi Szövetségének és a Pannonvidék Szövetségének a főtitkára. Hát akkor azért néhány szóban a mezőgazdaságról. A faluhoz nagyon sokak fejében még mindig azt tapad hozzá, hogy ott az emberek többsége gazdálkodik, és hogy a Fiatal Gazdák Szövetségének is több olyan segítő szándéka volt, például uniós programokban gazdaságátadási támogatásnak a megismertetése, közelebb hozása a vidékhez, aztán fiatal gazdák pályázatának a bonyolításában való közreműködés, ami ezt szolgálta, hogy legyenek fiatal gazdálkodók, legyen gazda utánpótlás. Igaz-e az, hogy a vidék egyenlő az agrárgazdasággal, és mennyire van egyáltalán kedvük gazdálkodni a fiataloknak?
Hát, sajnos már nem egyenlő a kettő. Tehát az agrárium, a mezőgazdasági termelés egy nagyon-nagyon fontos tevékenység, hiszen a kultúrtáját fönntartja az országban, de nem a legnagyobb foglalkoztató már nagyon régen. Nagyon régen nem a legnagyobb foglalkoztató.
Eszembe jut egyébként a Sziget Fesztivál nekem, ahol néhány évvel ezelőtt, de lehet, hogy akár a legutóbbi időkig volt egy olyan program, hogy élő könyvtár. Igen. És ebben az élő könyvtárban ugye olyan foglalkozásokat mutattak meg a képviselőik, amikkel nem nagyon találkozik az ember, és önök milyen foglalkozást vittek
oda? Hát mi voltunk a gazda.
Mint kihaló félben lévő foglalkozás.
Igen, egy védelemre szoruló fajta. Hát igen, a mezőgazdasági termelés egy nagyon fontos szeret, de nem kizárólagos. Még egyszer mondom, nem a legnagyobb foglalkoztató a településen. Átalakult a mezőgazdaságnak a szerkezete is, azért birtokkoncentráció van, jóval kevesebb gazdálkodó van már most is, mint mondjuk akár 5-6-8 évvel ezelőtt volt. A kisebb gazdaságok, itt a különböző gazdasági problémák miatt, klimatikus változások miatt adják föl a tevékenységet, adják bérbe a gazdaságukat a nagyobb gazdálkodóknak. Kezd kialakulni egy olyan modell, ahol a néhány száz hektáros családi gazdaságok és mellette egy-két nagyobb gazdaság az, ami egy-egy településnek a környékét műveli, gondozza. Ez probléma egyébként. Mert
ez európai szinten is probléma.
Hogyne. Mi Magyarország még jól áll, tehát még azt gondolom, hogy mi a középmezőnyben vagyunk, Portugália kemény.
Éppen Portugália?
Portugália ott az nagyon kemény, tehát eleve a népességnek a korfája is borzasztó, meg hát ott azért a fiatal gazdáknak a száma innentől kezdve még kevesebb, meg hát azért délen vannak.
Tehát ott még inkább drasztikusan jelentkezik a
amit mi melegnek érzünk, az ott a normális. Tehát Magyarország ilyen szempontból a középmezőnyben van a generációs problémák esetén. Ennek ellenére mi ezt gondnak érezzük. Hogy vannak erre különböző Európai Uniós támogatások, régóta több évtizede adja ezt az Európai Unió. Halka jegyzem meg, hogy amikor ezek a támogatások nagyobb volumenűek lettek, akkor mi az Európai Fiatal Gazda Szövetségen keresztül ráláttunk arra a programozási folyamatra, azokra a vitákra Brüsszelbe, amik kapcsolódtak ehhez, és hát az idős generációval kellett megküzdeni azért, hogy a fiatal generáció kapjon támogatást. Most az idős generáció veri legjobban a dobokat, hogy a fiataloknak kell adni pénzt, hogy gazdálkodjanak, akkor pedig az ő ellenállásukat kellett letörni.
Tehát nem értették, hogy miért nem.
És ez 20 évvel ezelőtt volt.
Mondjuk akár termelés támogatása bármire.
Így van. Nagyon komoly konfliktusok voltak ebből, és nagyon komoly csatákat folytattak az Európai Bizottságnak a munkatársai is az érdekképviseletekkel, tehát nem a fiatal gazda szervezettel, hanem az idősebbekkel. Most megfordult a dolog, tehát ők kérik, mert hát látják, hogy komoly a probléma. Viszont azt is látjuk, hogy önmagában ezek az Európai Uniós támogatások nem oldották meg a problémát, mert hogyha megoldották volna, akkor nem kéne nekünk erről most beszélni.
Hány éves egy átlagos magyar gazda? Meg tudjuk azt mondani, évekkel ezelőtt volt 60 környékén.
Egy harmada azért 60 év fölötti, és az rossz, és az a gond, hogy alulról hiányzik az utánpótlás. Tehát a masszív középréteg az a 40-60 közötti, ők azért számosságában jól állunk vele, hát a 40 alattiakkal van a gond, és egyre kevesebben akarják a szektort választani. Van egy jelenség, ami ami egy örvendetes jelenség, hogyha úgy nézzük, ez a több generációs gazdálkodói családoknak a kialakulása. Ez egy nagyon jó dolog, ez Nyugat-Európában egy teljesen elfogadott normális modell. 20 évvel ezelőtt Luxemburgba jártunk egy szakmai úton, egy olyan falusi turizmusba szálltunk meg, ahol egy működő gazdaság volt, és rá volt írva a tetejére a háznak, hogy 1786. Na, azóta ugyanaz a család ugyanabban az épületben gazdálkodott, amikor reggelizvel megkínáltak bennünket, akkor három generáció ült a másik oldalt ott velünk szembe, a nagypapa, az apuka, meg az unoka. Ezek nálunk is kialakultak, mert ezek a több generációs családok, de ennek van egy hátulütője, mert belterjessé, zártá válik az agrárszakma. Tehát, hogyha áttörést akarunk elérni, akkor kívülről kell új friss belépőket behozni a szektorba.
Az mit jelent, hogy például az olyan agráregyetemistákat földhöz juttatni, akiknek az apjuk például nem agrármérnök vagy nem gazdálkodik?
Tehát akiket nem vár otthon egy mondjuk egy 3-400 hektáros családi gazdaság, amit majd át kell vennük, mert hála Istennek most már a gyerekeket részbe várja ez a gazdaság otthon, azért küldik őket az egyetemekre, egyetemi oktatókkal beszélgetve, örvendetes jelenség, hogy most már nem azért mennek oda a hallgatók jelentős része, hogy diplomája legyen, hanem azért, mert a szakmájába szeretne elhelyezkedni majd.
Dél-Franciaországban jártam egy néhány évvel ezelőtt, és hasonló programot mutattak akkor be. Ott egy rettenetesen száraz vidék van, ott nem is tudom, hol, valahol Toulouse környéken, vagy nem jártunk, és ott mutatták be azt a programot, aminek az volt a lényege, hogy voltak elhagyott családi gazdaságok, és ezekre lehetett jelentkezni. Nem is kellett hozzá agrár végzettségén, egy olyan családnál voltam például, ahol egy földrajztanár kapott egy komplett családi gazdaságot, persze bele kellett tanulnia abba, hogy mit kell ezzel csinálni, és ezt nagyon nagy vonalon támogatták akkor. Ez például egy járható út, Mikula Lajos biztos látott már ilyen programot.
Hát általában azért ezek a gazdaságok nem maradnak gazda nélkül. Tehát hogyha meghal az idős gazda, akkor azért a család valamit kezd vele, vagy bérbe adják, vagy eladják, leginkább eladják ezeket a gazdaságokat, tehát Magyarországon ez nem jellemző, hogy lennének fölhagyott gazdaságok. Igazán az a feladat, hogy hogyan tud megkapaszkodni valaki a szektorba. Voltak erre korábban próbálkozások, amikor a fiatal gazda induló támogatás, ugye nevében is benne van, hogy induló gazdákat támogatott, tehát olyat, akinek nem volt előélete. Nagyon sokan nyertek ilyen támogatást, 5 év volt a fenntartási időszaka, készültek erről kutatások, amiknek az eredményét nem véletlenül nem hozták nyilvánosságra, mert kiderült, hogy a töredéke maradt benne 5 év után a szektorba.
Tehát megvárják, hogy lejárjon
hát az kénytelen idő. Volt nekem, mert vissza kellett volna fizetni a támogatást, tehát megküzdötte maga 5 évét, de ahogy lehetett abban a pillanatban elment. Ez azért is volt, mert fölkészületlenül érkeztek a szektorba. Tehát, hogyha új belépőket akarunk, akkor először föl
akkor
kell készíteni.
Érteni őket. Kell hozzá, és
igen, föl kell készíteni, hogy mi vár rájuk.
Mit mond László? Jó napot kívánok, Önéhez szó, parancsoljon.
Köszönöm, jó napot kívánok magának is, és mindenkinek, aki hallgatja. Hát kérem szépen, körülbelül össze tudnám hasonlítani nagy általánosságban a kettőt, a vidéket és a nagyvárost. És a vidékhez tenném talán a kisvárost még. Körülbelül ezek a mutatói. Ha megnézi az ember, rájön, hogy melyik hol van. Hát ilyen, hogy a tömeg, a rohanás, a közöny, a stressz, a megélhetési harc, akkor fizetsz azért, amiért semmit nem kapsz. Parkolás, közös költség, több műszak.
Nyilván ez a város, ugye? Ezt jól sejtem.
Ugye? Így van, uram. Pontosan. Tehát ön is érzi, amire én próbálok rá koncentrálni.
Itt vagyok Budapesten, tehát nyilván ezt én tapasztalom.
Én is ott éltem sokáig, ott tanultam. Aztán a város, a kisváros és a vidék. Szolgáltatások, orvos, kényelem, élettér nagysága, kert, nyugalom, emberség, közösségi élet, a szomszédság, a jó levegő, az önellátás lehetősége, kulturális élet, természetközeli lét.
László, mondja az önellátás jelentőségét. Mondja az önellátás jelentőségét. Nem tudom, hogy hall engem, László, hall engem.
Igen, hogyne, persze.
Jó, ugye mondta az önellátás, de hát itt az előbb a szakértőnk is elmondta azt, hogy jó dolog az önellátás, hogyha ezt valaki egyáltalán tudja csinálni, tehát mondjuk ért annyira a kertészkedéshez, hogy nem tudom, meg tud metszeni egy fát, vagy tudja azt, hogy mitől lesz a répa, hogy az nem magától terem ott a kertben.
Igen.
Hogy látja, igen, hogy igen. Egy kisvárosban, egy faluban művelik még a kert? Van haszonkert? Veteményes ahogy, kert például?
Van egy ilyen érdekes mondás itt vidéken. Ki a fenekét emelgeti, a száját vendégeli. Mindezt, aki nem teszi, az csak a boltba veszi. Tehát én nekem az őseim tanítók voltak, és volt egy urbárium, egy nagy kert. Abból tartották el a családot, és csak minimális fizetés. És ezektől én megtanultam, magamnak is nagy kertem van. Tehát tulajdonképpen a lehetőség megvan az önellátásra, de abból a fiatalságnak ugye a beruházása már nem telik ki. Tehát az új ház ára, az új kocsi, az egyéb legkorszerűbb technika, ebben már nem fér bele. Ezért a vidéki ember elmegy tanulni, elmegy később lakni a nagyvárosba, és mikor besokal mindettől, amit az előbb elmondtam, amire maga is ráismert, akkor visszajön a vidékre.
Köszönjük szépen. SMS számunk 0639666. Ki hol nőtt fel, kinek mi hiányzik az életéből? Ennek alapján dönt, írja egyik hallgatónk, aztán egy másik vélemény. Hát ez egy naturális vélemény, ezt nem olvasom fel. Hogyha a falusi valamit nem csinál, akkor a városi az nem eszik. Mind a két dologot máshogy írja a hallgatónk, de ez neki a lényege. Aztán egy másik vélemény. Tibor írja, gyermekként imádtam, ma viszont már nem szeretem a falut és a tanyát, mert hogy a 80-as években még mindenki a TS-ben dolgozott meg a háztájban, most pedig már sehol nincs semmi. Aztán egy újabb vélemény, mi panel gyerekként költöztünk ki egy kis faluba, a várostól 16 kilométerre, imádunk itt lenni, madárdalra ébredni, viszont szomorúan tapasztaltuk, hogy nem tudunk háztájt venni, mert valójában nincsen. Néhányan maguknak megtermelik a tojást, a paradicsomot, a paprikát, krumplit, de valójában a zöldségestől vásárolunk mi is, aki a nagybaniról hozza az árut. A csend, a nyugalom, az igen, ez mindenki által ismert dolog, meg persze köszönünk is egymásnak, ez jó, de valójában a városias életre vágynak nagyon sokszor a kint élők is, és ez egy ellentétes vélemény, a teljes életet csak vidéken lehet megélni, a városba meg be sem kell menni. Stúdiónk, ez is egy SMS volt, stúdiónk véleménye, tehát vendége pedig Mikula Lajos, a Fiatal Gazdák Magyarországi Szövetségének és a Pannonvidék Szövetségének a főtitkára. Ugye nagyon sok romantikus képzet tapad a faluhoz, és amikor ott él az ember, akkor látja, hogy ez nem egészen így van, és az sem igaz már, hogy a falu az klasszikusan egy agrárius térség. Van agrárium, meg a környezetét művelik, hogyha művelik, de szó nincs arról, hogy a falusi többsége az agráriumból él. 25% maradna a fiatalok közül ott abban a faluban, ahol született, 40% ingadozik. A mezőgazdasággal nem lehet őket megnyerni. Miből éljenek akkor?
Ezzel vitatkoznék, hogy a mezőgazdasággal nem lehet őket megnyerni.
Meg lehet?
Nem mondom, hogy meg lehet. Én azért vitatkoznék ezzel a dologgal, mert gondolkodjunk ezen a dolgon egy picit. Ugye van egy olyan mozgalom, megoldás, termelési mód, aminek az a neve, hogy rövid ellátási lánc.
Ez a répát ne utasztassuk 2000 kilométeren.
Ugye ez a klasszikus piacos történet, hogy valaki megtermeli az áruját, és akkor eljuttatja a piacra, vagy egy falusi vendégasztalt működtet, és mondjuk jönnek oda turisták, akik megeszik a lekvárt, a sonkát, a kolbászt, a egyéb dolgot, amit ott helyben megtermeltek. Ezt bizonyos részein az országnak nagyon jól lehet vinni, ott, ahol van turizmus, ott ezek tökéletesen működnek, tehát a Balatonfelvidék, mondjuk az Őrség, vagy Nyugat-Magyarország, az tele van ilyen rövid ellátási láncra specializálódott termelőkkel, és az egy belátható életpálya, ez egy vonzó dolog lehet. Nagy kérdés az, hogy miért nincs ez máshol? Miért nem termelnek a kis településeken többen ilyen rövid ellátási láncra?
Hát mondjuk egy példát, lehet, hogy például azért, mert ugye a helyi termék például lenne. Mondjuk nem tudom, a Somlóhegyen lenne helyi bor, de ahhoz, hogy mondjuk valaki egy gazdálkodóként a saját borát eladja, és nem akar mondjuk pincekönyvet vezetni, meg nem tudom, milyen vállalkozó engedélyeket kiváltani, meg egyéb, ahhoz ezernyi engedély kellene, ami természetesen nincsen. Mert hogy igen, van három hordó, meg higiénia van.
Igen, de hát a bor az egy nagyon speciális termék, mert azért egy alkoholtartalmú dolog, tehát a dohánytermékek és az alkoholtermékek már a középkortól kezdve azért célkeresztben voltak. 2010 után azért alaposan átalakult a szabályozás, tehát a kistermelői dolgok, az őstermelésnek a szabályai, tehát aki otthon akar ilyen kisléptékű tevékenységet folytatni, őnekik azért könnyebb. Tehát 2010 előtt, hogyha valaki mondjuk egy füstöltárut akart előállítani, akkor a pixegetet kellett neki a hátsó kertbe fölépíteni. Tehát ez 2010 után megváltozott, és egy jóval egyszerűbbé váló engedélyezési folyamat van. Nagyon egyszerű az oka. Egyrészt drágábbak ezek a termékek, mint a gigagazdaságokban megtermelt, szuperhatékonyan előállított termékek.
Tehát a kézműves termék mindig
az drágább. Persze, az drágább. Tehát nincs kérdés, a mérethatékonyság az nem hazudik, tehát ez közgazdaságtan. A másik az, hogy sok helyen van, kevés. Tehát ahhoz, hogy ez piacképes áru legyen, ahhoz össze kéne gyűjteni. És én azt gondolom, hogy volna ennek helye. Például a közétkeztetésben volna ennek helye. Csak ahhoz meg kéne szervezni azt, hogy ezt összegyűjtsék. Ez egy állami feladat lehetne.
Vagy egy önkormányzati feladat, hogyha van egy önkormányzati
konyha. Vagy egy önkormányzati feladat, hogy az önkormányzat állam az időnként nehéz is elkülöníteni, hogy hol van a határ. De például ez egy olyan dolog, ami egy belépési pontot jelenthetne egy fiatal számára, hiszen hogyha ő tudja, hogyha szorgos, kemény munkával fóliasátrazik a felhagyott kerteket, mert azért van jó pár felhagyott kert is a településeken, az idősek művelik, néhány embernek az is kilódás, hogy mit csináljon a kertjével, és nem azért, mert lusta, nem azért, mert nem akarja csinálni, hanem mondjuk, hogyha három műszakba jár valaki a gyárba, és hazaesik hullafáradtan, nem biztos, hogy az a legfontosabb neki, hogy kimenjen kapálni a kertbe. Tehát én megértem azokat is, akiknek ezt teherezniük. Ott vannak ezek a műveletlen kertek belterületen, nem vonatkozik rájuk a földtörvény, nincsen előbérleti joga a szomszédnak, az összes többi ilyen adminisztrációs dolog az nincs. Azokon nyugodtan lehetne termelni, hektárszám vannak ilyen elhagyott telkek.
Mit mond Katalin, jó napot kívánok, ön éjjel szól.
Jó napot kívánok. Megemlíteném azt, hogy megszűntek a szolgált lakások, és én úgy gondolom, hogy a kis településeken biztonságból mindenféle szakterületre kellene biztosítani a megfelelő szakembereknek szolgálati lakásokat, hogy az orvosnak, a rendőrnek, a mérnöknek, a pedagógusnak. Tehát, hogyha oda szeretne menni, akkor biztosítva legyen a megélhetés, tehát a lakhatása. És hogy mindenre ragasztották azt a bélyeget, hogy csak akkor az igazi, hogyha magántulajdon. Hát ez sajnos beleivódott a gyerekekben már picikorukban, mert hogy volt az a 89-90-es rendszerváltás, hát a gyerek az issza magába, amit a környezetében lát, és mindenki a kárpótlási jegyekért vetélkedett, és másoktól is, hogy meg tudjon vásárolni, és ha minél többet összegyűjtök, akkor annál nagyobb területet tudok megvásárolni, annál több esetleg a agrárterületekből is, és erdőket is. Az nem volt fontos számára, hogy azt művelje is, csak legyen bebiztosítva, majd az értékálló lesz, és jó lesz valamire. És a fiatalok meg közben cseperedtek, iskoláztatták őket, és ahogy a tanulással együtt magukba szívták a tudást is, amit már az idősebbek még annak idején nem ismertek, tehát az elektronikus, digitális, internetes tudást is, meg a nyelvtant is, a nyelvek tanulását is. És hát kinyílt előttük az az ismeretlen világ, amit a szüleik azelőtt már elnézést csak háborúkban, rossz időkben láthattak.
Tehát egyszerűen nagyobb lett a belakható tér, kevésbé maradhat a falubán.
Igen, és vágyódtak külföldre, és amikor megtapasztalták azt, hogy külföldön sokkal könnyebben megkapják annak a sokszorosát a jövedelemnek, mint amit a szüleik otthon, hát nem volt csáberő, amikor már megtették azt a fél éves, egy éves próbát külföldön, hogy visszajöjjenek. Hát abból kevés volt az itthoni.
Nagyon-nagyon sokáig lehetne nyilván ezt sorolni. Egy hallgatóra van még időnk, Péterre. Péter egy ilyen másfél percnél, amíg a vendégünk is tudjon beszélni. Parancsoljon!
Jó napot kívánok! Jánosi Péter építész vagyok. Vidéken élni nagyon jó, törtel terveztem, és még vagy 4 vagy 5 település, mint városrendező építész. Ugye azt vehettük észre, hogy tulajdonképpen kihultak az állatok a hátsó kertből, és már nincsen, valójában nyírt fű van mindenütt. Ez egy tragédia, mert a városrendezési tervek is ellene szólnak ennek, hogy állatot tartsanak. A vidéken élni plusz 10 év, és nem jelent hátrányt, hiszen Karikó Katalin vagy Klaus Ferenc Nobel-díjasunk is vidékről jött, például Klaus Mohrról és így tovább. Karikónak azt hiszem Hentes volt az édesapja, tehát egyáltalán nem jelent hátrányt, hiszen a mai korban nem az számít, hogy hol vagy, hanem hogy milyen hálózat köt össze a világgal, és hát az internettel, bármivel gyakorlatilag a világ közepén üldögélsz egy számítógép előtt, és a mai paraszti gazdaságok is úgy néznek ki, mint egy komputer birodalom, és tulajdonképpen a mai gazdák már egészen másképp gazdálkodnak, tehát a világ megváltozott. Egyrészt biztonságosabb a város helyett a falu, hiszen háborús körülmények között az első találatot mindig a városok kapják, másrészt az élelmiszerbiztonság szempontjából azt, amit mi termelünk meg magunk, vagyis a háztáiban, abban biztos lehet az ember, hogy nincsen, mit tudom én, övévédőszer, ami megöl.
Köszönjük szépen, SMS számunk 0639660. Van ezzel ellentétes vélemény, és itt az SMS falon, jó napot kívánok, írja a hallgatónk, egyszerűbb egy gyárban fix pénzért dolgozni, mint kockáztatni befektetve a bizonytalamba, ott van az időjárás, meg az állatok megbetegedése. Aztán egy másik vélemény, keserű tapasztalatokat szerzett hallgatónk, egy kakassal meg egy pává valami, neki már 4:30-tól ordított, és olyan a hangja, mint hogyha egy macskát nyúznának, írja a hallgató, hát ez a jó vidéki élet, ez szerintem nem így van. Stúdium vendége Mikula Lajos, a Fiatal Gazdák Magyarországi Szövetségének és a Pannonvidék Szövetségének a főtitkára. Van még 2 perc, hát nyilván ez egy radikális véleményt itt megfogalmazott, de visszatérve a pályázatukra, tehát hogy most arra kérik a vidékieket, hogy küldjenek rövid videókat arról, hogy miért jó ott élni.
Igen, hát 30 év alatti fiatalokból álló csoportok, nem kell egyesület, elég, hogyha 3 barát összeáll, megcsinálják az egyperces kis részvideójukat, tudják, hogy hogy kell. Tehát a nagymamáknak, anyukáknak, apukáknak, nagypapáknak mondom, hogy mondják a gyerekeknek, hogy lehet nyerni 500 000 forintot. És akkor ők kiválaszthatják, hogy azon az 500 000 forinton milyen élményt kapnak, hogyha akarnak, meghívhatnak magukhoz egy zenekart, vagy egy zenészt.
Tehát nem a pénzt utalják.
Nem. Tehát nem kell attól félni, hogy nekik el kell számolni ezzel a pénzzel, meg szerződést kell kötni, meg mindenféle igazolások, nem. Ezt miért intézzük, ő megmondja, hogy mit tudom én, el akar menni egy jó foci meccsre a haverjaival, megveszük neki a foci meccsre a belépőt, vagy egy koncert belépőt. Érdemes szerintem rászállni ezt a kis időt, hogy kitalálják a kreatív tartalmát, és megcsinálják ezt a videót.
Köszönjük szépen, SMS számunk 0639660, telefonszámunk 061 vagy 0630 759 5200. Mikula Lajossal, a Fiatal Gazdák Magyarországi Szövetségének és a Pannonvidék Szövetségének főtitkárával beszélgettünk arról, hogy miért jó vidéken élni. Egyébként ez egy pályázati lehetőség is. Következő fél órában, 20 percben pedig arról beszélgetünk, hogy helyettesítheti el, egyébként sajnos igen, a szülőt, a társat, a barátot, a közösségi média és a mobiltelefon. Hozzák meg tapasztalataikat, hívjanak bennünket, írjanak nekünk.
Magyarország Újhelyi Zoltánnal.
5 óra van, hírekkel folytatjuk műsorunkat. A stúdióban Szlotta Judit.
Megnyitják a látogatók előtt a Kármelita palotát, jelentette be a kormányfő. Magyar Péter előzőleg újságírók előtt kezdte elbontani az épület körüli kordont. Közölte, hogy Magyarországon ma nincs helye kerítésnek a középületek körül. A Vitézy Dávid beruházási és közlekedési miniszterrel közösen tartott tájékoztatón elhangzott, hogy a várban zajló kormányzati beruházásokról társadalmi szakmai konzultáció kezdődik, befejezetlen épület nem marad. A Fidesz frakció vezetője szerint jó döntés, hogy az új kormány befejezi a Várnegyed történelmi rekonstrukcióját. Gulyás Gergely közösségi oldalán úgy fogalmazott, a II. Világháborúban megsérült és a kommunizmus alatt lebontott épületek helyreállítása egy jó ügy. Visszatér a József Nádor térre a pénzügyminisztérium, az Alpár Ignác tervezte épületbe, jelentette be közösségi oldalán a tárca új vezetője. Kármán András hangsúlyozta, nincs akadálya a gördülékeny átadás átvételnek és a közös munka gyors elindításának. Hozzátette, célja, hogy párbeszédre és konstruktív eszmecserére, egyeztetésekre nyitott, magas szakmaisággal és hatékonyan működő tárcát építsenek. Megkezdődtek az egyeztetések a tudományos élet szereplőivel, a kutatóhálózat jövőjéről, tájékoztatott a tudományos és technológiai miniszter közösségi oldalán. Tanács Zoltán közölte, elsőként Posfai Mihállyal, a Magyar Tudományos Akadémia június elején hivatalba lépő új elnökével egyeztetett az akadémia székházában. Hangsúlyozta, egyetértettek abban, hogy a fontos döntéseket a tudományos közösségekkel együtt kell meghozni. A kormány felbontja a Krausz Ferenc Nobel-díjas kutató alapítványával kötött több mint 261 milliárd forintos szerződést. Ezt Magyar Péter jelentette be közösségi oldalán. A miniszterelnök kijelentette, arra kérik a professzort, hogy a már kifizetett 22 milliárd forintot utalja vissza. A Krausz Ferenc Nobel-díjas tudós vezette alapítvány kormányzati támogatásának megvonásával meghiúsul egy országos tehetséggondozási rendszer kiépítése is, jelentette ki a KDNP frakció vezetője közösségi oldalán. Rétvári Bence bejegyzésében azt írta, ezzel meghiúsult 25 nemzetközileg elismert és 50 kiemelkedően tehetséges szakember versenyképes kutatási környezete. Hozzátette, az alapítvány kuratóriumában 4 Nobel-díjas tudós van, de Magyar Péter a tudományos teljesítményüket elégtelennek ítélte. Gyásznap van Kijevben. A tegnapi orosz légitámadásban romba dőlt lakóháznál Volodimir Zelenszkij ukrán elnök is lerótta kegyeletét. 24 ember, köztük 3 gyermek vesztette életét. A romok alól 30 embert sikerült élve kimenteni. Oroszország 2 nap alatt több mint 1500 drónt és több tucat rakétát indított útnak ukrajnai célpontok felé. Az orosz háborús bűnöket vizsgáló törvényszék létrehozásáról állapodtak meg az Európa Tanács külügyminiszterei. A testület az Ukrajna elleni orosz agresszió bűntetteivel foglalkozik majd. Az ukrán külügyminiszter szerint a hágai különleges törvényszék, akár csak 80 évvel ezelőtt a Nürnbergi per, helyreállítja az igazságot az orosz agresszió után. Andrei Sibiha emlékeztetett, hogy tegnap orosz dróntámadás miatt 24-en vesztették életüket Kijevben. Visszaemelték a sínre és elvontatták a Gyoma Endrődnél tegnap kisiklott vasúti kocsikat. A vasúttársaság szakemberei megkezdték a helyszíni szemlét. Tájékoztatotta a MÁV csoport vezérigazgatója. Hegyi Zsolt közölte, jelentős károk keletkeztek, megrongálódott mintegy 600 vasúti betonalj, a felső ágyazat, a sínek és a kapcsolórendszerek. Egy vágányon már megindult a forgalom, a vonatok a teljes vonalon közlekednek Budapest és Lökösháza között. Országszerte lehetnek záporok, erős széllel kísért zivatarok. Holnap a Dunántúlon tartós esőre, másutt záporokra, zivatarokra számíthatunk. A szél többfelé megélénkül, a Dunántúlon meg is erősödik. Hajnalban 8-13, napközben 11-20 fok valószínű. Vasárnap borongós, esős, hűvös idő lesz.
Műsor ajánlott.
A Rádió Kabaré sztár vendége ezen a héten ifjabb Jászai László.
A Karamazov testvérekben találkoztál Csákányi Laci bácsival.
Már az elején volt egy nagy vitás jelenetünk, ahol én lerántom és ütlegelem, és nem tudtam mit csináljak, és kiszólok, mit csináljak a Laci bácsival? Lehetőleg hagyd életben.
A házigazda Orosz György. Humor nélkül lehet, de érdemes.
Rádió Kabaré szombaton 13:30 után a Kossuth Rádióban.
Egy
1 kilométer a mammától, ennyire költöznének az olaszok. Vajon mi hány kilométerre költözünk családunktól? A családok nemzetközi napját ünnepelték a héten, és igyekszünk annyiféleképpen beszélni családról, ahány riportalanyt csak találunk hozzá. Mammák és távolságok, fiatalok és elköltözés, apák és férjek szerepe, és a család hiánya a hajléktalan szállón. A család a legkisebb, ám legfontosabb egység.
Családok, történetek. Vasárnap 14 óra után a Kossuth Rádióban.
Jó napot Magyarország, Újhelyi Zoltánnal.
5 óra múlt 6 perccel, a szerkesztő Gödöllei Anna nevében is köszöntöm a hallgatóinkat. Mit szól hozzá, műsorunkban továbbra is önöké a főszerep. Írjanak nekünk, hívjanak bennünket, és mondják el véleményüket a következő témáról. Mit gondol, beszélhetünk még erős családi értékekről egy olyan világban, ahol a közösségi média és a mobiltelefon a szülőnk, a társunk és a párunk. SMS számunk 0630 9666, telefonszámunk 061 vagy 0630 759 5200, írjanak nekünk, hívjanak bennünket. A világ a Facebook, a társa mobil alapjaiban rendezi át társas kapcsolatainkat a digitális világ. Az első rossz példát gyakran a szülők nyújtják. Az anyuka, aki a játszótéren nem a gyermekével játszik, hanem a képernyőt nyomkodja, maga sem számíthat nagyobb figyelemre a későbbiekben, de a társas és a baráti kapcsolatainkat is átrendezheti, ha a virtuális világra cseréljük a valódit. Hogyan formálja át a digitális függőség legszorosabb emberi kötelékeinket? Van-e még visszaút a valódi, személyes jelenléthet? Messze Sán György kérdezett járókelőket.
Vannak még családi értékek? Abban a világban, ahol hazamennek, sokszor nem is foglalkoznak egymással, mindenki elkezdi az okostelefont nyomkodni, bezárkózik a szobájába. Ön hogy látja?
Szerintem családi értékeket így igazán nem kell így külön ismertetni, vagy külön így megmenteni, hiszen ezek olyan alapvető dolgok, amiknek egyszerűen ott kell lenni. Tehát az, hogy valaki egy családi viszonyban van valakivel, családi kapcsolatban van valakivel, ez olyan dolgokat jelent, amit nem kell külön megmagyarázni. Szerintem ez egy elég egyértelmű dolog.
Beszélhetünk-e még erős családi értékekről? Egy olyan világban, ahol a családtagok hazamennek, és az első dolguk az, hogy nyomkodják az okostelefont, tévéznek, elvonulnak egymástól.
Hát beszélhetünk még családi közösségről természetesen, de ez mindig a szülőn múlik, hogy mennyire tartja be azt a dolgokat, hogy igenis, ha van rá lehetőség, együtt étkezzünk. Nálunk az a legfontosabb, hogyha ezt megtehetjük, akkor egyszerre reggelizzünk hétvégén, még ha egy kicsit valaki fáradtabb is, de az nagyon sokat számít egy család életében, hogy olyankor beszélik meg a mindennapi dolgokat. Nálunk azért igyekszem, hogy azért ne a telefon legyen a társaság. Meg azért én igyekszem mindenkit megkérdezni, aki hazajött, hogy mi történt vele ma. De ha ez nem szokás más családokban, akkor ott nem működik a családi légkör.
Telefonszámunk a 061 és 30-as előhívóval 759 52 00.
Egyik hallgatónk írja azt, hogy már többször járt úgy, hogy szólt az egyik munkatársához, de meg sem hallotta, annyira bújt a telefonját. Zavaró és lehangoló, zárja az SMS-ét, de mit mond Miklós? Jó napot kívánok, öné a szó, parancsoljon.
Jó napot kívánok, üdvözlöm a hallgatókat. Hát én egy kétségbejtő képet látok. Vannak szép példák, és vannak kivételek, amit az ember nagyon-nagy örömmel lát, hogy vannak családok, ahol megpróbálják viszonylag későn beengedni olyan ez a mobiltelefon, mint egy drog, hogy ugyanazokat a receptorokat piszkálja az emberi agyban, és ugyanúgy függőséget okoz, csak nagyjából nem tudunk nélküle élni. Persze lehet nélküle élni, csak a világ úgy rendezkedik be, hogy vele kell élni, és ez egy nagyon-nagyon paradox dolog, hogy tanuljak meg úgy drogozni, hogy közben nem leszek függő. Tehát ez egy nagyon-nagyon nehéz dolog. Persze mind szülőknek nehéz, és onnan csak ez a gyerek pedig a mintázatból lát, abból épül fel, abból alakul ki a személyisége, így nagyon-nagyon rossz példa tud lenni.
Lenyűgöző volt egyébként ez a példája, amit mondott, hogy tanuljak meg úgy drogozni, hogy ne legyek függő. Ugye ez azt jelenti, hogy tanuljak meg úgy mobilozni, hogy azért ne kezdjek el függeni a készüléktől, meg a rajta futó alkalmazásoktól, akár a közösségi médiától. Önnek sikerül-e, Miklós?
Hát én megmondom őszintén, egy gyakorló katolikus emberként nekünk van egy exodus lelki gyakorlatunk minden évben húsvétig, 90 nap, és ebben a digitális böjt benne van, tehát 90 napig tartózkodunk a telefontól, és az a lényeg itt, hogy pont azok, tehát a hírek, ha valaki, nem tudom, Facebookot görget, én nem vagyok én közösségi oldalakon, de azért én is el tudok veszni így az internetbe, ami érdekel, elkezdek utána, és azt hiszem, hogy nem is azt nézem már, ami érdekelt, ami elindult, hanem teljesen máshol, egy teljesen más témában vagyok, és hogy azok, amik észre kell venni, nagyon-nagyon nehéz észrevenni szerintem, ez egy nagyon nehéz feladat, észrevenni, hogy mi az, amit nem én irányítok, hanem már ő irányít engem. Ez a függőség, ugye. És ettől nagyon-nagyon nehéz megszabadulni. Egy családban nagyon jó, hogyha például elmennek nyaralni egy család, és azt mondja, hogy na, akkor most figyeljetek ide, reggel mindenki intézzel a telefonon a dolgát, és akkor most tegyük le délután 5-ig a telefont, és legyünk együtt. Nem is tudnak egymással beszélgetni, mert a mai fiatal főnök, a generációban, az ijesztő, amikor azt mondják, hogy megjelent a demencia 17 éveseknél, ami kifejezetten időskori betegség, a szellemi leépülés. Sajnos egy nagyon zárt világot kapnak, irgalmatlan gyors reakciókkal, 3 másodperces időt kell, amire koncentrálni tud, és azonnal kell az új élmény. És az agy olyan szintű dopamin függést kap, amiből sajnos kérlek az egyet dopamin agy, ami a függőknek az agya.
Tudományosan is megközelíti itt a mobiltelefon, de Miklós, mit lehet kezdeni azzal, ezt hallgatóink is írják 0639666, hogy nagyon sokszor azért kényszeres a mobiltelefon használat, vagy akár a közösségi média használat, mert hogyha nem pörgeti folyamatosan az oldalt, akkor úgy érzi, hogy kimarad valamiből, nem tudom, nem veszik észre a balátai, nem lát meg egy bejegyzést, tehát fura módon ez az állandó kényszeres jelenlét, ez egyfajta élményt, ilyen közösségi élményt mégiscsak ad.
Így van, csak akkor most mondok egy másik dolgot. Ennyi ismerőse soha nem volt senkinek, mint most az online térben, viszont ennyire magányos sem volt még az ember soha, mint most. Ezek nem barátok, ezek másodperces kapcsolatok. Itt nincs egy megkérdezem, hogy hogy vagy, jól vagy, mi történt veled, mi bán, mi foglalkoztat. Nem, nincs egyszerűen kommunikáció, és a legijesztőbb az, hogy próbálok fiatalokkal beszélni, és nem tudnak szavakat megfogalmazni. Angol töredék szavakkal egészítik ki. Persze a slang az mindig bejött, nem akarom a fiatalokat bántani.
Lehet, hogy egy új nyelv születik, csak mi nem értjük, vagy legalábbis én
nem. Nem tudom, ijesztő. Tehát a magyar nyelvnek a mélyessége és a kombinatória logika kialakulása az agyban, az azt gondolom, hogy nagyon-nagyon fontos lenne a kézírás megtartása. Hát vannak országok Nyugat-Európában, ahol nem írnak, tehát most már csak online, digitális írás van. Ez az egész mind az agy teljes megváltozáshoz vezet. Én nem látom túl jó iránynak, én azt gondolom, hogy meg kéne tanulni ezzel együtt élni, de hát itt a mesterséges intelligencia megjelenésével még nagyobb Pandora felencéje nyílt meg, úgyhogy meglátjuk.
Köszönjük szépen, mit mond Mónika? Jó napot kívánok, Öné a szó parancsnokának.
Igen, mert hogy azért én vagyok a fiatalabb benne.
Ezt most nekem mondta Mónika. Bizonyára egyébként ön a fiatalabb. Adásban van Mónika.
Jaj, Jézusom,
semmi baj, vagyok én biztos, hogy jön a fiatal, parancsoljon.
Jaj, nem, az, én másról beszélgettem pont. Na, akkor üdvözlöm a hallgatókat, és nem tudtam, nem hallottam ugye a felvezetést. No, azt beszéltük itt, mert én csak azért ültem ide egy vendéglőben valakihez, mert szakad az eső, és muszáj volt.
Semmi gond, tudja, kivel beszél? Mert én a Kossuth Rádiótól vagy.
Hogyne, persze. Akkor... Jó napot kívánok mindenkinek. És akkor az a lényeg, hogy azt beszéltük itt az asztaltársammal is, hogy egyszerűen annyira szétment az érték, így a családon belül is meg minden, mert hogy, ahogy itt az előző betelefonáló is mondja, hogy ilyen boldogtalan bejelöli egymást ismerősnek, csak azért, mert nem tudom, én vettem tőle egy talicskát, és valóban 2000 ismerős, könyörgöm, 200 ember nem tudja azt, hogy én már bocsánat, nem is élek, és tényleg, tehát annyira röhely, vagy hát morbid, hogyha valaki meghal, még mindig évekig automatikusan feldobja a Facebook, hogy hát ennek meg ennek születésnapja van, és akkor írkálják neki, hogy boldog színnapot, de az illető már nem is él.
Igen, ebben van valami hátborzongató.
Ez nagyon, tehát tulajdonképpen nagyon eltávolítja a távol lévő embereket, közel hozza, ugyanakkor a közel lévőket meg eltávolítja, tehát ez a Facebook, ez nagyon-nagyon hazavágta az emberi kapcsolatokat.
Monika, és mit lehet ezzel kezdeni? Tehát hogyan lehet akkor ettől távolabb lépni? Valami nagyon egyszerű. Ön hogy csinálja?
Hát tulajdonképpen le kell tenni azt az átkozott okostelefont. Vagy nem odaadni még a gyerekeknek. Tehát én azt látom, amikor a nagyszülők ott vannak a kisgyerekekkel, kisebb, vagy kisiskolás, vagy már akár felsőtagozatos gyereke busz várnak itt-ott, amott, és akkor a gyerekek görgetnek minden, meg telefonon játszanak is, tehát nem csak a közösségi hálón vannak, hanem a játékok, meg mindenféle online, meg minden, és gyakorlatilag úgy fogják a végén eltemetni a nagyanyjukat, hogy jóformán nem tudják a családnevüket. Mármint, hogyha érti, mert az apai ágyalokor logikus, hogy mi a név, de már némelyik a saját anyjának nem tudja a lánykori nevét. Tehát mondtam, ilyenkor szoktam nekik mondani, hogy hát most beszélgess a nagyival, hogy mi volt, hogy óvodában jele, járt-e óvodában, régen nem is volt óvoda. Volt, teszem azt, egy iskolai előkészítő év, és hogy semmit nem tudnak a nagyszüleikről, nem hogy a dédszüleikről, és azért úgy irigylem azokat, akiknek ilyen 300 évre visszamenőleg fel tudják vezetni a családfát. Hát egy csomó ember jóformán 30 évre nem tudja, mert széthullottak a családok. Nem beszélve arról, hogy ennyi széthullott család az életben nem volt.
Köszönjük.
Tehát ilyen sem volt.
Köszönjük szépen. Mit mond Miklós? Jó napot kívánok. Miklós egy másfél percben parancsoljon.
Halló.
Adásban van Miklós, parancsoljon.
Jó napot kívánok. Másfél perc, hát, rövid kettő, idő, de igen. A lényeg az, hogy szerintem az emberiség totális, visszafordíthatatlan elgutulásának a legjobb csodafegyvere az okostelefon. Ugyanis ezt az emberek nem arra használják, amire való, hogy például a feleségemet értesítsem a legfontosabb dolgokról, amikor távol van. Ráadásul például Amerikában már vannak olyan iskolák, ahol nem tanítanak már kötött betűkkel írni, mert úgyis ott van a számítógép, meg a mobiltelefon, és azon mindent el lehet intézni. De kérdezem én, mi van egy áramszünet idején? Akkor megáll az élet.
Hát ugye erre mondják azt, hogy hát az áramszünet elmúlik. De gondolom, hogy ezt nem csak az áramszünetre érti.
Hát egyrészt, másrészt az elmúlik, de az alatt is történhetnek fontos dolgok, ami esetleg fontos lehet a társadalmi vagy a családi élethez. Egyébként pedig szerintem ennek a legjobb ellenszere pontosan a családi, a keresztény, európai fehér kultúrának a fenntartása lenne.
Köszönjük szépen. SMS számunk 0639666. Hát hasonló véleményt fogalmaz meg hallgatónk, egy ismerősöm írja, aki egy évig várta, hogy lássa a külföldön élő unokáját, akkor az hazajött, aztán azt mondta, hogy szép háta van, ugyanis két hétig csak a telefonját nézte, neki hátat fordítva. Aztán egy másik vélemény Máriától, az aktív korban lévő körülnek, ha 8 óra munka után lazíthatnak egy kicsit, és akkor nézik az okos eszközüket. Koppány kérdezi, hogy igaz, hogy az embereknek a mesterséges intelligencia a legjobb barátjuk? Szerintem ez nagyon-nagyon szomorú, írja ezt nekünk, tehát Koppány nevű hallgatónk. Ennyit tudtunk arról beszélgetni, hogy egyre több családban a legjobb társ, a kedves szülő, a nem tudom, vonzó házastárs, az a mobiltelefon lett. Jó ez nekünk, hallgatóink véleménye szerint nem. És akkor, amit hétfőn kérdezünk. Mit gondol, milyen hatással lesz az Európai Unióra az, hogy Németországban drámai mértékben gyengült a Merz kabinet támogatottsága? És mit szól hozzá, hogy Magyarországon a kis és középvállalkozók együttműködési hajlandósága jelentősen nőtt az első negyed évben. Ezek tehát a hétfői kérdések. A mai adás szerkesztője Gödöllei Anna, a hangmérnök Lajer Rita, a telefonnál Sebők Tímea és Meszesán György fogadta hívásukat. Nevükben is köszönöm figyelmüket, Újhely Zoltánt hallották, a Nemzeti Sport Krónika következik, viszont hallásra!